Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek még. Sajnos kicsit ilyen Charlie-s hanggal, de reméltelek a következő adásra ez már elmúlik.
Női hallgatóink valószínűleg éppen fordítva remélik, de...
Remélem, hogy a normál alaphangom is elég bonzó másik számára, de igen.
Jól van. Na, mielőtt belekezdünk a mai két csapatunkba, mert hogy ma a New Orleans Pelicans lesz az egyik, akit kitárgyalunk, és a Denver Nuggets a másik, szóval két nagyon izgalmas gárda. Azelőtt gyorsan hagyd mondjam nektek el újra, hogy ugye 10% kedvezményt kaptok a New Era termékekből a New Era KN, tehát New Era keleten-nyugaton promókóddal a repcity.hu-n, úgyhogy ne habozzatok, hanem nézzetek körül, és hogyha valami tetszik, akkor 10% kedvezmény, illetve Patreonjainknak kiküldtünk egy különleges promókódot, amivel meg 15% kedvezmény jár a New Era termékekre, úgyhogy ők meg ott nézzék a promókódot. Azt nyilván nem mondom be adásba. Na de, akkor azt hiszem, kanyarodjunk a New Orleans Pelicans felé, és mivel Pelicans Druckert még mindig nem nagyon ismerünk Magyarországon, legalábbis olyat semmi esetre sem, aki rendszeresen követi a csapathoz közeli beatwritereket, stb. De ha van ilyen, akkor kérlek, hogy jelezd, kedves hallgató, mert akkor lehet, hogy legközelebbi nyáron már téged kérnénk meg egy kis elemzésre, de addig is Maier Györgyöt kérjük meg, egyik kedvenc szakértőnket, bizonyára nem fogunk csalódni. Szia Gyuri!
Köszönöm szépen a bizalmat, sziasztok!
Szia Gyuri, én is üdvözöllek, köszi, hogy újfent elfogadtad a meghívást.
A New Orleans Pelicans nyarában gyakorlatilag semmi nem történt, kivéve, hogy draftoltak egyet, mégpedig elég jó helyen, ugye ez az a bizonyos Lakers pick, ez Dyson Daniels lett, de nem róla szeretnék először beszélni, hanem hogy egy nagyon picit nézzük már át ezt az egész Zion történetet tavalyról, mert kevés időnk jutott arra, hogy beszéljünk ezekről, és azt tudtuk, hogy Zion nem biztos, hogy elkezdi a szezont, azt nem gondoltuk volna, és az tényleg meglepetés lett, hogy aztán ebből egy egész szezonos kihagyás lesz. Közben olyan fotók keringtek Zionról, hogy gyakorlatilag ilyen pályára álltak körülötte a tárgyak, akkora volt. Aztán utána már kaptunk olyan fotókat, hogy kezd jó formában lenni, de én nem is ezen akarok rugózni, hanem azon az egyszerű tényen, hogy amikor CJ McCallumot oda cserélték, és ez a csapat elkezdett meglehetősen jól kinézni ugye az utolsó két hónapban, akkor McCallum mint egy véletlen elejtette azt, hogy Zion egyáltalán nem kereste őt fel, hogy így új csapattársak meg minden. És amikor véget ért a szezon, akkor pedig Zion elkezdett olyan tweeteket kirakni, hogy hát ezek az én brójaim, mi leszünk az új farkasfalka, nyilván nem ezzel a szóval, de értitek, jövőre mindenki félhet, szóval nagy valószínűséggel Zion is felvette a kapcsolatot McCallumékkal egy idő után, mindezt összevetve azzal, amit tudunk. Mégpedig, hogy ugye David Griffinnel nem olyan rózsás a kapcsolata, van ez az egész zongorázó sztori, hogy elment a lakására, és neki állt zongorázni, nem tudom, mi igaz belőle, de azért lassan azt is szerintem el kell fogadnunk, és kíváncsi vagyok mindkettőtök véleményére, hogy Zionnal se lehet olyan könnyű. Tehát nem tudom, hogy a körülötte lévő slepp az, ami húzza ilyen-olyan irányokba, vagy önmagában Zion eléggé képtelen a felnőtt kommunikációra, ugye erről is hallottunk híreket, de biztos vagyok benne, hogy itt nem csak a menedzsment oldaláról nem működik a kommunikáció, hanem szerintem Zion olyan, hogyha békén hagyják, akkor el van. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ő tudja azt, hogy egy csapatba hogyan kellene működni, meg a csapatvezetéshez hogy kellene, hogy álljon, és elviekben most teljesen egészséges lesz, megkezdi a szezont, már a pre-seasont, már a training campet, vagyis az edzőtábort, de lehet-e számítani Zion Williamsonra az eddigiek alapján? Gyuri?
Menjünk vissza először oda, hogy mondtad ezt a CJ McCallumos dolgot, és erre emlékszem, pont a ti podcastetekbe akadtam én ezen ki, legalábbis én úgy emlékszem, és az amikor az All-Star Break környékén volt, mert ugye McCallum nem csak egy csapattársa is, egy veterán és egy respected játékos, hanem könyörgöm a játékos szakszervezet elnöke, ugye Chris Paul után, leül oda a Charles Barkleyhoz, és akkor így megkérdezik, és teljesen szürreálisan így mondja, akkor már ott itt tudom, két hete a csapatnál, vagy egy hete, tök mindegy, hogy hát még nem beszéltek. De mindegy, szóval nagyon-nagyon vicces volt az egész. Annyiban azért árnyaljuk a képet, hogy egy ilyen Zion-szerű giga meg a sztár fiatalnál, akit ugye már hány éves kora óta mentek YouTube felvételek? Szerintem
14-5.
Annyi olyan ember vesz körül, aki befolyásítja. Nagyon ritka az, hogy egy 19 éves, akármekkora sztárpalántának tényleg azért önálló döntései, meg önálló tervei legyenek, hogy akkor hogy kezeli ezt a rehabot, hogy kezeli ezt az egészet. Pláne, amíg nincs meg az első nagy szerződés, akkor mindenki nyilván beadja neki a stratégiát, hogy ezt meg azt kéne csinálni. És még azt sem mondom, hogy ezek feltétlenül rossz stratégiák voltak. Most gondolok itt arra is, hogy nem tért vissza ugye az előző év végén, vagy hogy nem fogyott le kellőképpen, stb. Annyi mindent, információ hiány is, meg téves információ is zúdul ránk, hogy ilyenkor nehéz kibogozni az igazságot. De én azt mindenképpen jó hírként könyvelném el, hogy ha azt mondjuk Zionra, hogy ezzel a testalkattal nem sok prime éve lesz, akkor ezzel a logikával azt is mondhatjuk, hogy azt a prime évet viszont kitoltuk egyel. Mert ugye tavaly nem sok terhelést kapott.
Jaha.
Tehát ezt nem mondanám abból a szempontból elvesztegetett évnek, hogyha talán kicsit jobban meg tudtak. Ugye annó emlékeztek, a New Orleans elég komoly edzői stábot hozott oda, amikor David Griffin átvette, hogy aztán Phoenixből nyúltak le ugye azokat a régi híresen jó phoenixi edzőket, akik Grant Hillt is, meg Steve Nash is annó még összerakták elég idős korukba is. Tehát elvileg profi csapat volt ott, ezért is tűnhetett nekünk furának, hogy nem tudnak mit kezdeni Zionnal, de nyilvánvalóan nem is egy könnyű feladat, mert nem nagyon van precedens erre a testalkat, dinamika kombinációra kb. Ebből a szempontból se kilónil volt, ugye hasonlítható, de teljesen más dimenzió a kettő, meg más kor.
Nem, más sebesség. Szóval, hogy... Azért O'Neal nem csinált ilyen keresztátütéseket a periméterre, hogy betörjön. Szóval
nem, de a maga korában, meg fiatalon ő is elképesztően gyors volt.
Jó,
ugye, és akkor még ugye az Orlandos korban, főleg az első egy-két évben. Ezt csak arra mondtam, hogy ugye nehéz mit kezdeni így edzőként, mert nem nagyon van rá szakirodalom, vagy nem tudom, hogy mondjam az ilyen típusú emberekre. Szóval én szerintem naivság volt tőlünk is egyáltalán megkérdőjelezni, megkapja a maxot, mert hát ez gyakorlatilag egyértelmű kellett volna, hogy legyen, mert ezt vállalni kell, ezt a kockázatot. Viszont az tényleg azért nagyon gáz volt, hogy ezt kommunikálták Griffinék ezt az év elején, hogy mikor épül föl, mikor nem épül föl, tehát ennek a közösítésnek, félrebeszélésnek azért elég csúnya PR hozadéka volt, amit viszont azért utána szerintem valamelyest visszahoztak azzal. Tehát a renoméja elég sokat romlott, ugye, Griffinnek, ha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt szívtuk mi is elég sokat, de aztán utána a CJ McCollum trade-del, meg így azért az idén nyári lavírozásokkal, meg így mindennel szerintem egész jól visszahozták, és én nálam ez, most összerakhatnánk a sorrendet, de ha egészséges Zion, ez egy teljesen fix playoff, és nem is play, hanem playoff csapat. De
no, idejött, erre azért kíváncsi leszek. Viszont nem, ne szaladjunk ennyire előre, mert egy Zajnak is át akarom dobni a kérdést, másrészt csak kiegészítő információként, hogyha valaki lemaradt volna róla, ugye Zion megkapta előre a hosszabbítást, tehát ebbe az évben még nem lesz maxos játékos, bár hogyha azt nézzük, hogy mi a ruki lehetőségek maxa, akkor az 1/1-es valójában egy max, de mindegy. Értitek, jövőre indul, és ha jól tudom, akkor ugye egy kicsit Embiidhez hasonló szerződés, vagyis azért bizonyos számú mérkőzésen pályára kell lépnie ahhoz, hogy megkapja a pénzét, de, és ez csak egy pletyka, egy hír, szóval erről még semmi megerősítést nem kaptunk, hogy elvileg, hogyha New Orleans azt akarja, hogy ne fizesse ki ezt a bizonyos bért, akkor nekik Zion-t vévelni kell, vagy el kell engedni. Tehát, hogy állítólag van egy ilyen megkötés is, ami azt mutatja, hogy ez egy sima max szerződés, mert nyilvánvalóan ilyet meg nem fogsz csinálni. Úgyhogy ennyiben lehet, hogy mégsem Embiid szerződés. Még egyszer mondanám, ez csak pletyka, tehát erről még megerősítést nem lehetett kapni. Több
hát Embiid sokkal hallottam. Többet is hagyott ki, tehát amikor itt szörnyűködünk, hogy Zion így Greg Oden lesz, meg új Greg Oden, hát Embiid karrierje sokkal több sérüléssel indult, mint eddig Zioné.
Igen. Na Zoli, te megbíznál a Zionban, akár szellemileg, ugye azzal kezdtünk, de hát akár nyilván az a kérdés is érdekes, hogy hány olyan évet látunk majd tőle, amiben mondjuk 60 meccsnél többen szerepel.
Ez a szezon szerintem mindenképpen vízválasztó lesz. Hogyha a háttérmunkát nézzük, akkor azért már elkezdődött az elmúlt egy évben, fél évben mindenképp ez a fajta pozitív változás. Ugye amikor kijött az a reklámfotó, amit biztos emlékeztek rá, a Chips reklám, azt hiszem talán, vagy lehet, hogy egyébként egy üdítőt reklámozott, de akkor borzasztóan nézett ki Zion. Utána kijött az a kép, ahol hirtelen hát úgy nézett ki, mint aki megint talán formába lendült, hogy ki van a slepjében, azt nem tudjuk teljesen részletesen, mert egyébként Zion meglepően zárkózott ebből a szempontból, viszont azért tudunk egy-két dolgot most már, például Christian Green nevű master chef szakácsot alkalmazták a csapathoz. Ő nagyon-nagyon pozitív dolgokat nyilatkozott most augusztus elején. Konkrétan az MVP címet célozzák meg így egybe a csapat, 23-as MVP címet. ami azért egy elég bátor terv, de hát ugye merjünk nagyot támadni, és Zion tényleg egy hihetetlen támadó tehetség. Ott van egyébként még a csapatában Jasper Bibbs is, aki a személyi edzője és egyben táplálkozási tanácsadója is dietetikusa. Emellé, hogyha oda veszik, hogy ugye benne van ez a klauza a szerződésben, ami egy bizonyos kombinációját a testzsír százaléknak és a súlynak megköti, szabályozza, egy plafont rak rá, akkor összességében azért szerintem Zionnak nem csak anyagi, de egyébként minden más szempontból is az érdeke az, hogy erre nagyon keményen odafigyeljen, és róla azért tudjuk, hogy volt már azért nagyon-nagyon jó, extra jó formában fizikailag korábban. Aztán hirtelen nem csak nagyon sok zsír, de még izmot is pakolt magára, tehát egy olyan típus, aki nagyon-nagyon könnyen gyarapodik, de erre azért oda lehet figyelni, azt gondolom, elsősorban a táplálkozáson és a személyi edzéseken keresztül, és én abszolút azt várom, hogy ő egy nagyon-nagyon jó formába, a fizikai formába kezdje el a szezon. Ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül védekezésben nagyon sokat fog fejlődni, ugye ő egyelőre inkább egy one-way játékos, kicsit azért Lukához hasonlóan, Luka talán jobb védő, de ők ketten, és itt ugye Zion, azért is említem Lukát, mert ugye ha megcélozza ezt az MVP címet, akkor ezekkel a srácokkal, a nemzetközi srácokkal Embiiddel fog versenyezni, és ugye Embiidet is említettétek. Neki ehhez az kell tényleg, hogy full egészséges legyen, és a támadó oldalon gyakorlatilag szinte garantált a dominanciája. Onnantól kezdve pedig mennyivel azon fog múlni, hogy mennyire tudják beintegrálni őt, újraintegrálni őt úgymond ebbe a kicsit új rendszerbe. McCallummal ez szerintem egy elég izgalmas kérdés, és a szezon első heteiben az egyik olyan dolog, amire majd nagyon-nagyon oda fogunk figyelni.
Így van, és errefelé is szeretnék menni, de először még említsük meg Dyson Danielst, és itt most hagyd maradjon a szó Zolinál, mert hogy Dyson Danielst te már a draft előtt is figyelted, talán a legjobb védője ennek a draftnak, és nekem olyan érzésem van, hogy gyakorlatilag annyira bejött nekik a Herbert Jones modell, hogy egy szuper védő, akit majd legalább elfogadható szinten megtanítunk támadni, mert mondjuk nem teljesen darabokban van a dobó mozdulata, hogy valami hasonlót szerettek volna, csak nem erre a 3-as, 4-es, 5-ös posztra, hanem inkább az 1-2-es, 3-as posztra. Én azt gondolom, hogy Dyson Daniels ilyen szempontból egy Marcus Smart-szerű játékos lehet. Nem vagyok benne biztos, hogy támadásban azt a szintet eléri, pedig az még nem olyan nagyon magas szint. Nyilván a védekezésre meg hatványozottan igaz, hogy ha eléri Marcus Smart szintjét, akkor nagyon nagyot fogott a New Orleans, de mondjuk egy szegény ember Marcus Smartja, valami ilyesmit gondolok róla. Te most hogy állsz ezzel, Zoli?
Minden híradás szerint ők ezt a srácot szemelték ki, és azon a ponton, abban az intervallumban, ahol ők draftolhattak, igazából az első számú kiszemeltjük volt. Magasabb, mint Smart. Nyilván nem feltétlenül kell a lécet azért olyan odarakni, ahol Smartnál volt, bár Smartnál se volt eredetileg ugyan nagyon-nagyon magasan. A hasonló típusú játékos, ebben teljes mértékben egyetértek, és én azt várom és remélem, hogy picit ezt az Alvarado-Graham duót ő, ha nem is az első évében, de mondjuk a másodikban már megizzasztatja, és hogyha a Pelicans egy olyan típusú csapattá válik, ami a legjobb esetőség, legjobb opció, magyarán Zion-t és McCallumot ugye körbevenni védőkkel, abba azért nem feltétlenül az Alvarado Graham vonal élik bele, hanem sokkal inkább ugye a már megtalált Herbert Jones, és nagyon jó, hogy mondtad, hogy ez a már működő minta, amire gyakorlatilag Danielst is kihúzták, szerintem is ez egy abszolút egy úgynevezett Herbert Jones Redux választás volt, és engem azt se lepne meg őszintén annyira nagyon, hogyha már most játszana és kapna a spot perceket, mert az igazság, hogy nekem az Alvarado Graham duóval, és ide vehetem igazából Trey Murphy-t is, mindenkivel van valami problémám azért, és nem feltétlenül betonoznám be őket a rotációba úgy, hogy ők stabilan 25 percet kell, hogy játszanak, vagy 25-30 percet. Még Graham-et se, aki státuszban egyértelműen a legmagasabb szinten van, de egyszerűen nem azt tudja, ami egyébként egy Zion Ingram McCallum trió köré kell, sőt, én egyébként még Jonas-t is ide vehetném.
Hát annyira, hogy én ezzel akartam most átkötni, és akkor itt dobjuk is majd Gyuri felé a szót, de hogy szerintem Graham az egyik elefánt ebben a porcelánboltban, de a másik az Jonas Valanciunas, és nagyon meglepődnék, ha ez alatt az idény alatt egyiket sem cserélné el a Pelicans. Valószínűleg Zoli ebben bőven egyetért az eddig elmondottak alapján, de Gyuri, gondolom, te is egyet fogsz érteni abban, hogy azért semmilyen csapat nem bírná el támadásba az, hogyha annyira nincs spacing, hogy Zion, Jonas Valanciunas és Herbert Jones egyszerre a pályán van. Hiába, hogy amúgy nagyon jó támadójátékosok vannak itt, mint McCallum, mint Valanciunas önmagában, mint Zion, de ez azért egy kicsit szerintem már tönkretenni a spacinget.
Gyorsan, bocsánat, közben szúrtam, akkor nem látod, hogy Jonas folytatja az egyébként egyértelmű evolúciót, amit ő tripla vonalról bemutatott? Tehát ő nem tud egyszerűen free.
Ez nem fog hát komolyan lenni, nem?
Azért a volumen az nagyon-nagyon-nagyon más, mint az, hogy...
Igen, de most már azért két kísérlete volt meccsenként, szerintem az 3-4-re föl tudja vinni, az...
Volt az kettő.
Most megnéztem 2,1.
Hát, az nagyon nehéz lesz 3-4-re. Figyelj, ha felviszi 4-re és 35%-kal dob, akkor igen, akkor tehát ott kezdődik az, amikor az ellenfelek védelmei nem mondják azt, hogy dobjál.
Igen.
De igen, tehát akkor nagyjából sikert átvinnem, amit akarok, úgyhogy Gyuri, erre reagálj, kérlek.
Hát először is a minden alkalom, amikor elhangzott a Alvarado Graham duo, akkor felkiáltottam, hogy az sehol a világon semmilyen csapatban nem működik. Eleve én az ő szerződését se értettem annó, illetve nem is a szerződését, és azt, hogy adott érte egy picket, tehát a Charlotte, ugye Charlotte ezenek nagyon-nagyon örült, de ugye pláne Alvaradoval kombinálva, tényleg nagyon gyorsan el kéne valamire cserélni, akármire. Tehát konkrétan én nem tartom Grahamet értéknek, és ettől még lehet egy más csapatban egy jó hatodik ember, vagy egy jó ilyen benchscorer. Viszont Valanciunást szerintem nincs értelme, mert ő már inkább érték. Meg kell nézni azt, szerintem legalább a szezon felé mindenképpen, hogy tudnak együtt dolgozni, ugye sokat váltva, tehát hogy minél kevesebbet legyen egyszerre föl Zion és Valanciunás. És mivel Zion nem egy 40 perces játékos lesz, ez azért biztos. Szerintem ez ha mind a ketten ilyen 30 percet játszanak, akkor eleve rengeteg olyan perc valamit tudnak egymás nélkül játszani. Úgyhogy én szerintem Valanciunást nem kéne árulni, mert arra ott van Graham, hogy...
Én is arra fogadnék. Igen.
Igen. Visszatérve arra, hogy miért bízok ennyire nagyon... Bízok, hát hogy miért tartom nagyon jó esélyekkel ezt a csapatot arra, hogy top 6-ba legyen. CJ McCollum is egy olyan játékos, akit még sose láttunk ilyen környezetben játszani. Mert tavaly is nyilván sokkal jobban érezte itt magát, hogy volt mellette egy Ingram, miután azért öt, hát mennyit volt? 9-10 évet? Vagy valahogy úgy. Ugye Lillarddal, ez egy teljesen más dinamika, amikor azért van melletted egy Zion, meg egy Ingram, tehát nem egy hozzád hasonló, szintén kis növésű scorer, hanem egy olyan, akivel egy csomó mindentől kezdve azokkal a Zionnal annyiféle kombinációt, dribble handoff-tól kezdve pick and roll-okat lehet majd csinálni, hogy gyakorlatilag támadásban ez a csapat tényleg elképesztő lehet, és azért Dyson Daniels féle, ahogy ti is mondtátok, egy kis smartnak, ugye ott az is közre játszik, hogy tényleg kifejezetten jó playmaker is lehet. Hát a shootinggal lesz gond, igen. De hát senki sem lehet tökéletlen.
Igen, és Trey Murphy-re visszatérve egyébként, tehát az ő helye meg aztán még annyira se biztos. Lehet, hogy ha Dyson Daniels tud jól játszani az elején, és megkapja a lehetőséget a szezon elején, simán lehet, hogy Trey Murphy-t lejjebb nyomják majd, mert most én azt gondolom, hogy a kezdésnél azért Murphy-t is még meg akarják nézni, és ő is azért egy 15-20 percet fog játszani meccsenként, de a Daniels egyértelműen jobb, már az első pillanatoktól kezdve, amire szerintem van esélye, akkor simán játszott már 20 percet akár az újon CV-be is, vagy még többet, akár 25-öt is.
Igen, mondjuk Trey Murphy-t inkább... azért Ingram cseréjeként is be lehet vetni arra, mert Ingram viszont azért igen, játszik bőven, tehát őt egyen fejebb is lehet játszatni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy így rátérjünk arra, hogy tudjuk bejósolni ezt a csapatot, mert szerintem az egyik ilyen nagy intervalluma jósolható csapat, az az, hogy ez a csapat, főleg ha megtartja Valanciunást, akkor szerintetek mi kell ahhoz, hogy itt legalább egy top 20-as védekezés legyen? Mert én ezt nem látom, és nekem ez a legfőbb olyan faktor, ami miatt egyszerűen nem merem kimondani azt, hogy ez top 6-ba lesz, mert...
Hogyha... Várj, de ahhoz nem kell top 20-as védekezés, tehát ugye most itt alapszakasz
eredményről
beszélünk. Hát, barátom... Alapszakasz eredményről beszélünk, nem, tehát az, hogy utána pofára esnek a rájátszásra, mert...
Jó, értem, Gyuri, azért ez nem teljesen igaz, tehát ha
hát, mondjuk... hogyha top 3-as offenszed van, akkor nem feltétlenül kell, de inkább...
Top 6-hoz olyan 47-48 győzelem kell majd, az nagyon-nagyon erős azért.
Ami inkább kérdés, szerintem az a Zion Ingram dinamika. Hát itt az, ami nekem nem világos, hogy ők hogy fognak egy játszani. McCollummal szerintem nagyon jó lesz Zion. Én látom Valanciunást is azért a helyét.
Várjál már, Gyuri, most beszéljünk már akkor a védekezésről. Mégis hogy lehet egyszerre pályán tartani majd védekezésbe Zion-t, McCollumot?
Hát de most beszéltük, hogy minél kevesebbet
legyenek egyik pályán. Értem, meg Valanciunást. Csak az a baj, hogy ezek azért mégiscsak 30 perces játékosok, még a legóvatosabb becslések szerint is. És Ingram se jó védő. Ez a négy játékosod fog legtöbbet játszani. A négy rossz védőd.
Hát oké, de most megint csak milyen csapatokkal vetjük össze? A Denvernek elit védekezése lesz? A Dallasnak elit védekezése lesz?
A Denvernek azért melyik, lesz arra melyik? Esélye, hogy top 20-as védekező csapat legyen. Ez a csapat meg lehet 28-dik is. Szóval erre akarok kiterni.
Dallas meg tavaly azért top 7-es védekezés nyomott gyakorlatilag a szezon nagy részében, vagy top 5-öst inkább. Értem, mit mondasz. Igazából akivel ők versenyeznek szerintem, az a baj, ezt is nehéz megmondani, hogy kivel fogunk versenyezni. Ugye a Jazz teljesen kiesik. Én már azért látom a tippemet így előre, és nem lesz top 6. play-in tippelek, és ilyen 44 győzelmet.
Hát figyelj, a Clippers előttük lesz, a Denver előttük lesz, a Golden State is előttük lesz.
Memphis biztosan előttük lesz.
Nem vagyok benne biztos, nem? Egyáltalán Jalen Jackson nélkül.
Mondjuk, ja, Gábor is kicsit jön. Igen.
Igen,
de egyébként... Nem azt mondtam, hogy szarok lesznek, de abban, hogy előttük világos lesznek, nem vagyok biztos.
Phoenixet hagytad ki, aki biztos előttük lesz.
Nem vagyok
lesz
annyira a Memphis hype-on. Phoenix az a negyedik, Dallas mondtam, is Dallas szerintem is beférhet eléjük ötödik, és akkor ez az öt csapat, és valakit biztos még kihagytunk, de én most hirtelen nem tudom, ki lesz.
Minnesota Timberwolves hagytad ki, igen.
Minnesota szerintem jobb rájátszás csapat lesz, de...
Oké, ez most
elraktároztad. Jó, ez egy Gobert under-overrated játék, nyilván ez egy másik dolog. Tudom, hogy az egy külön műsort megérdemel.
Na jó, de akkor most végigmentünk azon, hogy nálad hogy lehetnek hatodikok. Én szerintem ehhez nem lesz elég jó a védekezésük meg. És most itt Zoli, kérlek reagálj erre, hogy biztosak vagyunk benne, hogy ez top 1-es, vagy ilyen történelmi támadó alakulat lesz, hogy top 3-at mondott a Gyuri is, én top 5-be bemerem őket jósolni.
Szerintem a legrosszabb esetőség azért az, hogy ilyen 5 és 10 között, és inkább 10 környéken lesznek. Tényleg attól függ sok minden, hogy Jonas-t mennyire próbálják meg összerakni Zion-nal, mert ugye se védekezésben, se támadásban nem jó fitek igazából egymás mellé. Meg hogy ha megvalósul az, hogy tényleg Jonas tudja kicsit széthúzni a pályát, és mondjuk 3,5-4 triplát elvállalni meccsenként, és ugye követni ezt a Brook Lopez vonalat. Nehéz most magam előtt látni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel kell majd azért egy 20-30 meccs, hogy erről Jonas, és itt valamennyire Graham-et is mondom, Jonas és Graham vonalról kicsit lemenjenek, és egyértelművé váljon számukra, hogy Ingramet, McCallumot és Zion-t olyan típusú játékosokkal kell egyszerűen körbe venni, mint ami Dyson, mint ami természetesen Herbert
nem
Jones.
Esett róla a szó, de ugye itt van Larry Nance a csapatban, aki szerintem szintén elég jó playmaker
És szerintem egy 20-30 meccs lesz, mire egyértelmű válik számukra, hogy smallból. És onnantól kezdve gyakorlatilag végig smallból Nance-el a centerben akár, vagy akár Zion-nal a center poszton.
Jackson Hayes is eldobálja néha a triplákat.
Hét az baj, Hayes, hogy head case eléggé, tehát
igen.
Problémás fejben, de szerintem azért mondom, mert Jonasnak és Grahamnek a státusza olyan, amilyen, hogy egyszerűen meg fogják még próbálni, és szerintem ez egy hiba lesz, és mire ez kiderül, az szerintem ilyen 30-40 meccs lesz, onnantól kezdve egyértelmű válik mindenkinek, hogy a smallból és az a rotáció fog leginkább működni, ahol Jonas is a padról jön, meg Graham is, és kisebb szerepben. Erre szerintem valamilyen szinten rá fog menni az a top 6 esély, és szerintem a play-in helyért fognak küzdeni.
Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy azért eléggé megmutatta magát Ingram az előző play-offba, ugye ez az első play-off sorozata életében most a Phoenix ellen, nem tudom, valaki meg tudja nézni a true shootingot, na most nem a pont 27-es pont átlagával akarom ezt megmutatni, de azért ő folyamatosan fejlődött, az ő fejlődése szerintem még nem állt meg, pedig én régen nem voltam egy nagy Ingram hívő, de ugye most lett csak 25 éves pár napja, azért szerintem ott abban még van kakaó, és azért mondtam, hogy a Zion Ingram dinamika számít.
58%-os TS-sel hozta egyébként, az playoffban nagyon rendben van.
Igen, 27 pontnál pláne.
Igen.
Igen, igen, igen. És mellé most nézem, 6 assist, 6 lepattan, ja. Szóval szerintem van azért még Ingram befejlődési potenciál, hát a védekezés nyilván, itt a védekezés az problémás lesz.
De... Igen. Ugye Zionba is még kell, hogy legyen, csak egyszerűen ezzel nem merünk foglalkozni. És szerintem teljesen jogosan, tehát most látjuk azt a Point Zion-t újra, aki egyébként majd akkor ki fogja venni Ingram kezéből a labdát, meg Valanciunas, meg Graham, meg Callum kezéből, hogy ő legyen a pick and roll irányító. Meglátjuk, hogy ezzel egyáltalán hogy tud majd elbánni Green edző. De akkor próbáljunk meg pontosabban jósolni. Tehát a 6. helyre várod őket, Gyuri. Nálam jelenleg 8. helyen végez ez a Pelicans, teljesen hasonló megfontolásokból, mint amit Zoli mondott. Szóval nekem megvan már a kis táblázatom, úgyhogy én ez alapján is tudom mondani azt, hogy 44 győzelem az, amit beírtam a New Orleanshoz, tehát gyakorlatilag egy az egybe ugyanúgy gondolkodtam, mint Zoli, viszont akkor Gyuri, te ennél azért magasabbra törsz, tehát akkor neked ez egy 50 győzelmet karcolgató csapat kell, hogy legyen.
Hát, nem vagyok benne biztos, hogy kelleni fog azért, mert ahogy ezek ugye a pihentetések zajlanak az egész ligában, én nem hiszem, hogy olyan nagyon fontos lesz, majd jó, nyilván sok tankoló csapat is lesz, de én csak egy ilyen 2-3 győzelemmel mondanék többet, tehát szerintem az elég lehet, hogy 47-48.
Zoli már mondta 44-et, még osztályozzuk már ezt a igazából nyári mozgásokat, mert nekem az is tetszik, hogy Dyson Daniels, nem tudom még pontosan, hogy milyen ez az Zion hosszabbítás, minden esetre összességében erre így egy 4-est tudok adni, semmi rosszat nem csináltak, majd kiderül kicsit később.
Nekem mondja az AJ Liddell pick is tetszett, csak kár ugye,
hogy szegény
szétszakított.
Mielőtt még odaadta volna a szerződést neki a New Orleans.
Pedig nagyon jó pick volt szerintem. Én 4-est adok nekik egyébként, mert bár Zion ugye lenyilatkozta, hogy hát ha ide tolják elém a szerződést, én holnap azonnal aláírnám. Tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy az érdem, meg hát nyilván oda is kellett adni ezt a szerződést.
Bocsánat, bele kell szólnom, mert van valaki, akit érdemtelenül elfelejtettünk megemlíteni. Nem biztos, hogy olyan sok vizet fog zavarni, de ha itt már a törpe duót megemlítettük, akkor ne hagyjuk ki szerintem Kyra Lewis-t se, aki még azért vissza fog térni, és lehet, hogy egyből hasznosabb, mint egy Graham.
Hát erre kíváncsi lennék, mert ő nem tűnik rossz védőnek, de mondjuk nem lesz túl jó védő egy ilyen sérülésből visszatérve, ugye azt hiszem neki keresztalak szakadása volt, és akkor amellett pedig támadásban azon kívül, hogy tud futni, még semmit nem mutatott. Szóval...
Fiatalú is, mint Murphy, tehát végül is, ha egybe jön ezek közös srácok közül, jó, akkor igen. Az már jó összességében.
Nem tudom, Kyle Lewis-t én direkt nem említettem. Egy osztályzatot kérünk meg gyorsan, Gyuri, mit mondanál erre a nyárra így?
Én ezt a 4-est tartanám, mert nincs nagyon olyan sok mindent osztályozni, ugye Temple-t visszahozták, azt hiszem, ugye ő lejárt, visszahozták, még ilyen veterán játékosnak, meg ott van Tony Snell is, hát Tony Snellnél jobb dobó százalékai nincsenek a történelemben senkinek. És hát ugye itt a Zion a nagy nyári igazolás azzal, hogy ha visszatért. A pick szerintem tökéletesen illik ebbe a csapatba, hogy a Dyson Daniels, tehát 4-es szerintem is.
Jó, ez lehet, hogy én egy 4-5-5-re feljavítom, csak hogy ne legyen mindannyiunknak ugyanaz az osztályzat, de tulajdonképpen én is azt gondolom, hogy fantasztikus fit lehet a Dyson Daniels.
Akkor lenne 4-5-5, ha már egy sejetek van a Graham-et.
Aha, ja, nem rossz. Oké, Meyer úr. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál a New Orleans elemzésénél.
Nagyon szívesen köszönöm, hogy rám gondoltatok.
És várunk vissza majd az első overreaction-ökhöz.
Sziasztok! Köszönjük.
Én is köszönöm, Gyuri.
És a mai második csapatunkra megyünk át, amely a Denver Nuggets lesz, és ugye pont úgy, ahogy egy kicsit a New Orleansnál is, a Denvernél is a legnagyobb erősítés az abból jön, hogy visszajön valaki, aki sérül, csak ezúttal két ilyen emberről is beszélgetünk majd, de a Denvernek a nyári mozgásai azért ennél egy picit többről szóltak, és hát elég nagy sikert arattak egyébként a szakírók körében, úgyhogy éppen ezt fogjuk átbeszélni, Denver Nuggets szakértő kollégánkkal. Péter Zsolta,
szia. Sziasztok, örülök, hogy hosszú idő után újra itt lehetek a körötökben.
Szia Pézsé, én is üdvözöllek, örülök, hogy újra elfogadtad a meghívást.
Én azt hiszem, hogy talán azzal kezdhetünk, hogy a Denver Nuggets annak ellenére, hogy visszavárta Murray-t is és Michael Porter Jr.-t is, annyira, hogy még szó volt mind a kettőnél arról, hogy esetleg a rájátszásban már játszanak, aztán én szerintem nagyon bölcsen úgy döntöttek, hogy nem. Annak ellenére is szerintem felmérték egy picit, hogy ebből a keretből mi hiányzik, és az, hogy sikerült idehozni, igaz, Will Barton árán, de Kentavious Caldwell-Pope-ot, és még Bruce Brown Jr.-ra is le tudtak csapni, az jól mutatja azt, hogy a Denver tisztában van azzal, hogy oké, rendben van, támadásban mi jók leszünk, de itt Aaron Gordon egyedül nem fogja levédekezni az egész perimétert, és hogy egyszerűen kellenek védők. Szóval én azt gondolom, hogy itt nagyon jól levonták a tanulságokat. PZ, hallottál-e bármi ilyen konkrétumról, hogy a Denver igenis ilyen szempontból tudatosan próbál most építkezni, vagy ez neked is csak egy következtetés?
Nekem az a gondolatom az egésszel kapcsolatban, hogy azért a Tim Connelly-nek a lecserélése Kelvin Boothra, ugye, a GM pozícióban, az nagyon sokban befolyásolta ezeket a történéseket. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezek megtörténtek volna, ha a GM csere nem történik meg ugye májusban. Uh-huh. Ott szerintem Boothnak a mondjuk úgy előrelépésével egy kicsit másféle irányba fordult a csapatnak a szervezése. Úgy megnéztem, a tavalyi 17-es keret, ugye ebből 13-an léptek pályára a rájátszásban, abból 10 ember nincs most a keretben. Olyan szinten, tehát a túlvélyek is teljesen meg vagy csere folytán, vagy nem igazoltuk vissza őket, tehát tulajdonképpen az alapembereket, meg egy-két kiegészítőt kivéve, tényleg lecserélődött a csapat, és egy kicsit más, hogy mondjam, ilyen ritúl jellegű újjászervezésnek lehet ezt már szerintem mondani, ez már van annyi ember, hogy ezt akár már ritulnak is lehet mondani így egy nyelv folyamán. Annak ellenére, hogy igazi blockbuster dolog ugye nem történt. Tehát leginkább híresebb dolog, ami a legtöbben fölkapták a fejüket, az az, hogy DeAndre Jordanra miért van szükségünk.
De főleg, ezt muszáj kihangsúlyoznunk, hogy a free agent piac első percében.
Igen. Tehát, hogy talán ez volt a legmeglepőbb húzás, de az összes többi, ami történt, az meg pozitív volt, ez inkább csak kérdéses, majd meglátjuk. Ugye fontos volt Jokicsnak a visszaigazolása, úgyhogy ez még ugye, ami a csapat nyarával kapcsolatban nagyon fontos. Szerintem egyébként Connellynek a elmenetele Minnesotába, és ugye Boosznak a előrelépése, az mindenképpen befolyásolta ezt. Tehát szerintem enélkül nem biztos, hogy megtörtént volna ez az irányváltás.
Uh-huh. Viszont azt is hozzá kell tennünk, hogy Tim Connelly egy kiváló GM, és őt konkrétan azért engedte el a Denver, mert már megint kinti podcastekben azt mondták, hogy cheapest, tehát hogy gyakorlatilag a vezetőség nem volt hajlandó kifizetni Connellynek a pénzigényét, és azért nyilván hosszú távon erre majd vissza kell térnünk, hogyha Kevin Booth nagyszerű munkát végez, akkor ez nem probléma, nyilvánvalóan fele annyi vagy negyed annyi pénzből, mert őt most léptették előre, de hogyha viszont ez nem jön olyan fényesen össze, akkor azért nagyon érdekes lesz erre visszatekinteni.
Hadd szúrjam meg közben, hogy viszont ezek az igények lehet, hogy elég magasak voltak, ha abból indulunk ki, hogy a T-Wolves-nál valamilyen szinten ilyen részesedést is kap, ugye?
Igen. Ott azt hiszem kb. Azért részvényeket az kapott. Erős. Igen, az erős egy picit. Főleg úgy, hogy most azok a részvények, azok valószínűleg felfele mennek a következő években. Amit mindenképpen kiemelnék, csak hogy kezdjük így, és haladjunk végig. Az, hogy a Caldwell Pope cserével már akkor is elégedettek voltunk, még pedig mind a két csapat oldaláról, tehát a Washington oldaláról is. Caldwell Pope mellé is Smith érkezett, akit tudjuk, hogy egy olyan cseréirányító, aki általában kiharcolja magának a perceket, és általában a komoly meccseken, playoffban pedig már nem bizonyul bevethetőnek, és ennek elsősorban az az oka, hogy ő neki nagyon inkonzisztens a triplája, leginkább nincs, bár van egy-két hónap, amikor jól dobja, és nyilván bár egyébként nem lenne szarvédő, de hát annyira kicsi, hogy védekezésben sem tud faktor lenni. Ez a kettő, ez most már egy cseréirányítónál sem nagyon fér bele. Ennek ellenére az egy jó dolog, hogy lett itt egy cseréirányító, mert az egyetlen ezzel a cserével kapcsolatban, ami kicsit neccessé teszi, az az, hogy ugye lassan elfogynak Denverben, úgyhogy Morris is elment, úgyhogy Borton is elment, azok a játékosok, akik le tudják ütni a labdát, és hogyha egy Murray és Jokic végig egészséges, és hogyha a szintén újonnan igazolt Bruce Brown tudja azt a playmakinget ebbe a csapatba még beletenni, amit Brooklynba is láttunk tőle, akkor valószínűleg nincsen semmi gond. De hogyha mondjuk Murray csak minden második meccsen játszik, nem játszik back-to-back-eken, hogyha Ismith kevésnek bizonyul, szóval ilyen gondok azért lehetnek. Nyilván egyszerre nem lehet mindent megoldani, de ha lehet gyenge pontja ennek a csapatnak, Zoli nem tudom, egyetértesz-e, akkor az végső soron a mélység lehet playmakingben.
Részben egyetértek, azért valószínűleg elsősorban, mert Bones-t én egy nagyon-nagyon tehetséges szkórernek tartom, akinek az az érdekes, hogy az újonc szezonja jól sikerült összességében, de elég hullámzóan, hogyha ennek így van értelme. Tehát nagyon nagy hullám völgyek, és nagyon nagy hullám hegyek is voltak benne. Amikor beesik a dobásra, akkor gyakorlatilag ilyen automatikus 25 pont is lehet egy meccsen, és egyébként pedig, amikor nem, akkor olyan nagyon sok minden nem tud még hozzátenni. Egyébként akar védekezésben, de ugye nagyon-nagyon alul, nem is alul méretezett, mert a magassága megvan abszolút az irányító poszt, az inkább ugye súlyban. Nagyon-nagyon könnyű ez a srác.
Atletikusnak sem mondhatjuk, és egyelőre még nem is nagyon érti.
Atletikusnak azért atletikus, tehát nagyon-nagyon gyors, én azt gondolom, hogy a liga egyik leggyorsabb játékosa. Tény, hogy nem a gyűrű felett játszik, hanem inkább ugye alatta. Viszont nagyon-nagyon fordulékony, nagyon-nagyon jó az oldal irányú mozgássebesség. Azért értek részben egyet, mert szerintem viszont Bruce Brown ebben nagyon-nagyon jó a játékszervezésben, és igaz, hogy ő mondjuk olyan 8. ember lesz, de ott azért léptek előre ebben. Nem tudom, hogy Smith-szel mi lesz az igazság, tehát nyilván ez Bones-tól is függ. Ha Bones nem tud egyértelműen szintet lépni, és esetleg jön az a bizonyos fal, a másodéves fal, a sophomore slump, vagy a wall, ugye még a wall az inkább újoncnál, ugye rookie volt, de ez a másodéves, picit belefutunk egy futóhomokba Bonesnál, akkor lehet, hogy Smith még nagyobb szerepet fog kapni, és úgymond felcserélődnek az a rotációs szerep, amit most gondolunk, ugye, hogy a másodvonal és a harmadvonal között Igen, ebben teljesen igazad van, hogy így, hogy Bartont elcserélték, értelemszerűen amit kaptak vissza, az nem playmaking, tehát logikus az, hogy a playmakingben összességében azért visszaestek, de szerintem ezt a rotációt meg lehet úgy oldani. Főleg az kell, hogy Nagy folytassa a fejlődést, talán az is kell hozzá, hogy Brown spot percekre legalább egy 15 percre bevethető legyen az újon CV-ben, mert ő egy nagyon-nagyon kész játékos egyébként, akinek elméletileg az első naptól kezdve kellene tudni a védekezést és a triplázást, és ha ilyen formában berakod egy Jokic, egy Murray, egy Michael Porter Jr. mellé, akik ugye hihetetlen figyelmet megkívánnak, majd hihetetlen figyelmet vesznek el, akkor ott már akár működhet Brown, már októberben, novemberben is.
Tehát ugye én Christian Brownról van szó, csak hogy nehogy összekeverjék a kedves hallgatók.
Igen, bocsánat, igen, Christian Brownról természetesen a dobó hátvédként.
Egyedik helyen választotta azt hiszem a Denver valahogy így.
20, amelyik pick az ő volt, 20x-edik talán.
21,
igen.
Peyton Watson volt a 30-dik.
Összességében én ezt egy olyan csapatnak látom most, amelyik nem annyira mély talán, mint az elmúlt években, de sokkal-sokkal jobb playoff csapat lehet. És nyilván itt minden attól függ igazából az alapszakaszban is, hogy Murray és Porter Jr. hogyan térnek vissza, mit tudnak pályára rakni, mert ha ők egészségesek, akkor igazából nagyon sokféle line-upot össze tudsz rakni. Tehát megcsináltad azt, hogy Michael Portert vagy Jamal Murray-t lehívott korán, megcsináltad azt, hogy Jokicot viszed le korán, és ő jön fel a második egységgel, és akkor ugye a playmaking is valamilyen szinten ott megvan oldva. Szóval nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni ezzel a rosterrel, mert tényleg van, hát alsó hangon is szerintem 8-9 nagyon jó játékosod.
Igen, egyetértek, és én Jeff Grinch-et emetném el, tehát hogy én mindig is őt egy nagyon hasznos ilyen small ball 4-5-ösnek tartottam az elmúlt években, és szerintem ez nem változik majd. Mielőtt rátérünk a két visszatérőre, azért a két rookie-ról beszéljünk, hiszen most már elhangzott a nevük, ugye Christian Brown az egyik, és Peyton Watson a másik. Watson azért különösen érdekes, és ezt elmondom, hogy a számomra eddig legrosszabb húzásnak tűnik a Denver-től, ők becseréltek 30. helyre, ugye a la Memphis, ők így vittek el egy Desmond Bane-t, csak az a gond, hogy szerintem Peyton Watson semmiben nem tud majd segíteni ennek a csapatnak, az tök jó, 30. hely mindig nagyon szuper hotta, ez egy jó játékos, mert lehető legolcsóbban van nála 4 évig. Erről gyakorlatilag a Summer League is teljes mértékben meggyőzött. Mit gondolsz Peyton Watsonról, PZ? Milyen infók vannak, mert én úgy tudom, hogy a csapat közeli emberek sincsenek tőle túlságosan lenyűgözve, és egyébként nem is nagyon várták őt az első körbe.
Ilyen benfentes információval sajnos nem rendelkezem, de érdekelne egyébként, mert nekem pont ugye ez volt a... Ugye amikor a draft lezajlott és értékelték a mindenféle szakértők, akkor nem is tudom, talán B- vagy C+ volt a legjobb, amit ugye kaptunk, és ugye D-seket is simán kaptunk, tehát hogy az hogy nem sikerült túl jól a draft, és ebben ugye benne volt Watsonnak is a kiválasztása a 30. helyen, amikor még volt benne egy-két olyan ember, akit vártak, hogy esetleg kihúzzunk ugye csereirányítónak a nem Hartot például, bizony, aki ugye utána ment el. Ugye ő is rajta volt a radaron, ha jól emlékszem, talán még a Kelepusztánon is gondolkoztak, tehát az is benne volt ott. Jaden Hardy is szóba került, bár mondjuk ő pont a Brownnak a helyére lett volna ugye SG-be, tehát ő azért kiesett. Szóval meglepő volt egy kicsit, hogy ő lett kihúzva. Nekem személy szerint az volt a tapasztalatom, hogy így nagyon lehúzták a draft után, hogy ez minek meg jóval később elég lett volna, meg körülbelül a 46. helyen, ahol Kamagatét kiválasztottuk, kb. Ott kellett volna kiválasztani. Nekem pont olyan érzésem volt a Summer League-ben, hogy oké, nem idén, tehát hogyha idén megyünk a bajnoki címért, idén nem fog segíteni. De egy-két év múlva ebből a fickóból lehet valami. Tehát én a Summer League meccseken totál inkonzisztensen csinálta, de nagyon szép dolgokat. Tehát olyan dolgokat, amit hogyha képzik tovább egy-két évig, még G-League, meg jár edzeni a nagyokkal, és tanítják, akkor abból egy nagyon hasznos wingjátékos, akár 3&D wingjátékos is lehet. Látszott, hogy le tudja azért ütni a labdát, be tudott törni, tudott magának helyzetet is kreálni. Nekem pont a Summer League az egy picit pozitívabb irányba terelte a nézőpontomat Peyton Watsonnal kapcsolatban, de az tény, hogy ha idén bajnoki címet akarunk szerezni, akkor nem ő lesz az egyik alapember a csapatnak, és rotációba se lesz benne, az szinte biztos.
Christian Brown
a 30. helyen furcsa, ja, hogy őt hoztuk ki. Tehát, hogy valószínűleg lett volna olyan, aki idén, ha bajnoki címért akarunk menni, több hasznot hozott volna, tehát hogy kevésbé prospekt játékos.
Christian Brownról is beszéljünk, mert vele is van némi baj, szerintem azért nem várták őt olyan magasra, tehát ott is egy reach volt. A Denver kicsit most úgy működött, mint a Grizzlies szokott, hogy kinézik az emberüket, és nem baj, hogy 10-el lejjebb várják, nem cserélnek lejjebb, kihúzzák. Brownnál ugye az a kritika, azt kell elképzelni egy olyan srác, aki eléggé atletikus, egy olyan hármas, aki mondjuk talán ilyen hatalmas big wingeket nem fog megfogni neked, de amúgy nem egy rossz védő, és tud tiplázni. Tehát valamiféle klasszik 3&D, nem kell Mikal Bridges meg társai stratoszférájába várni őt, de azért van ebben potenciál. Viszont ugye Brownnal meg az a kritika, hogy nagyon készterméknek tűnik, és senki nem lát bele ennél sokkal többet. De hogyha mondjuk ő ezt a 3&D szerepet tudná hozni NBA szinten, akkor az bőven elég lenne a Denvernek. Kérdés, hogy vajon tudja-e, mennyire vagy bizakodó, Zoli, mert ugye ő egy olyan játékos, amit mind a ketten figyeltünk már a draft előtt.
Én abszolút bizakodó vagyok, és ez elsősorban nem csak Brownnak, hanem a rendszernek is igazából köszönhető, amit ugye kiépítettek. Az igazság, hogy Brown egy rohadtó kiegyensúlyozott tripladobó volt az egyetemi 3 éve alatt, évről évre fejlődött, nem vállalt el rengeteg triplát, de azért második évében 5 kísérlet, most a harmadik évében 3,3, első évben 2,3, az még ugyan nem volt sok, de 44%-kal dobta. Utána volt egy pici ilyen visszaesés, 34% 5 kísérlet mellett, ott valószínűleg nagyobb terreket raktak rá támadásban, mint ami az ő tehetségében benne van. De most az utolsó évében, ami ugye a harmadik évben utolsó lett, mivel ledraftolták, ott pedig 39%-a triplázott 3,3 kísérlet mellett. Stabilan bőven 70% feletti büntetődobó, ami azt mondatja velem, hogy egy nem feltétlenül elit, de egy kiegyensúlyozott 36-37%-os shooter lehet triplából már az első 2 évében az NBA-ben. Úgyhogy én abszolút bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy ha őt pályára rakják konzisztensen, akkor szerintem jó teljesítmény volt az első pillanatoktól kezdve majd, hogy pályára kerül-e vagy sem, azért az nehézkesebb, mert itt nyilván attól is függ, vagy attól függ igazából sok minden, hogy Michael Porter Jr.-ral mi lesz, attól is függ nagyon sok minden, ugye, hogy Murray-vel mi lesz, mert ha Murray-t is kiülteted időnként Michael Porter Jr.-t, akkor ugye mi történik, Bones megy a kezdőbe, Ismith a csere irányító, és már gyakorlatilag be kell raknod valahova Brown-t, és játszatnod kell ezeken a meccseken. Tehát itt igazából nagyon képlékeny a dolog.
Na, PZ, mi hír van Michael Porter Jr.-ról? Legutolsó, ami hozzám eljutott, az volt, hogy el fogja tudni kezdeni a edzőtábort a Denverrel.
Nekem is az utolsó hírem. Direkt végignéztem itt a 2-3 olyan oldalt a tegnapi este folyamán, hogy van-e valami olyan érdekesség az utóbbi időszakban, mert most ugye utóbbi hetekben eléggé csöndes, vagy leginkább az ugye az EB annak a NBA játékosai.
Hogy uralták a híreket, igen, igen.
Igen, igen, tehát hogy az EB-n hogy játszottak az NBA játékosok, ugye ezek a hírek mennek leginkább. Szóval újat én sem hallottam MPG-vel kapcsolatban, nekem is az utolsó hírem, hogy az el fogja tudni kezdeni az edzőtábort és az alapszakaszt is. Elvileg ugye róla még nincsenek is kint videók, illetve volt valami olyan hír, hogy valami edzésen 27-ből 26-ot bedobott 3-asból, tehát hogy valamilyen hírt hallottam azt hiszem a múlt héten, vagy ennek a hétnek az elején. Tehát ezek
én egy videót láttam, ahol egy ilyen középkorú kopaszodó fehér segédedzőt átzsákol.
Ilyen videót Mörülről is lehet látni már, amikor elég relatíve atletikusnak tűnik a sérülése után.
Nyilván ez nem jelent semmit.
Nyilván ezek
nem is semmit, azért annyit jelent, hogy tudnak nagy elánnal edzeni, nem nyilván önmagában már jó, de ja, ez még nyilvánvalóan nem NBA tempó.
Ez az, amit Murray már tudott volna a rájátszásban is, de pont a kontakt, meg ugye annak a még intenzívebb fizikai igénybe vétele miatt nem került végül pályára.
Igen, és egyébként utána le is nyilatkozta a playoff után, hogy nagyon-nagyon örül neki, hogy nem győzte meg magát arról, hogy játszon, mert most már a saját bevallása szerint akkor még nem tudott úgy edzeni, hogy nem gondolt egyáltalán a lábára, ugye ilyenkor azt mondják, hogy ez hónapok mire. Hiába vagy már egészséges, és hiába tudnál mindent ugyanúgy csinálni, még hónapokba telik, mire elfelejted úgymond, hogy neked szétszakadt a térded, és mindent ugyanúgy csinálsz, mint előtte. És ő még nem volt azon a ponton, akkor ez egyértelmű. És valószínűleg nem is nyújtott volna jó teljesítményt, mert nagyon nagy mentális nyomás lehet így visszatérni, hogy tudod, hogy igazából hát rajtad múlik, vagy rajtad kellene, hogy múljon, hogy kompetitív legyen a csapatod egy Golden State Warriors ellen, mert ugye gyakorlatilag mindenki a Warriors továbbjutását várta, és ha őszinték vagyunk, szerintem a játékosok is tudták, hogy ez fog történni, tehát Murraynek itt hatalmas nyomás alatt kellett volna játszani.
Azért élhetünk, igen, a gyanú per, élhetünk a gyanú perrel abban a tekintetben, hogy ez a két játékos back-to-back-eken, lehet, hogy nem egyszerre, de pihengetni fog még, hogy ez a két játékos az első hónapokban, akár három hónapban 30 percnél sokkal többet nem átlagol.
Tehát, abszolút, én is ezt várom, igen.
Nem is lenne szabad.
Igen. Mert ugye ennek a gárdának most már végre tényleg az lenne a lényeg, hogy a playoffba jó helyről bejusson egészségesen. Viszont én azt gondolom, hogy mélységben nem lesz velük probléma. Ugye mondtad, Zoli, hogy igen, az a mélység, az a playoff mélység, az tényleg odáig tart, hogy a 8-9 játékos, tehát ne sérüljön meg senki. Viszont azt gondolom, hogy az alapszakaszban Jokic önmagában egy olyan támadójátékot generál, ami egyrészt lehet akár top 5-ös is, volt már a Denver top 5-ben, én szerintem.
Van erre egy jó kifejezés, floor raiser. Tehát,
így van.
Az,
így
az
van.
A minimum, igen. Jokic az egyik legjobb floor raiser most az NBA-ben, igen.
És viszont védekezésben meg pont Murray és Porter esetleges kiesése kicsit sem okoz majd fennakadást. Szóval az, hogy mondjuk Bruce Brown többet játszik, vagy Aaron Gordon ilyenkor többet játszik, hogy Caldwell Pope ilyenkor többet játszik, hát ez egy irányba viszi a csapatot, hogy az egy jobban védekező csapat lesz.
Vagy Devon Reed pályára kerül esetleg, aki szintén jó védő.
Igen. Mondjuk ő tényleg csak az, de igen. Hát, nagyot fogok mondani, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak a sérülés utáni játékosok menedzselésén kívül amúgy nem lesz oka arra, hogy visszafogja magát, és ahogy Zoli is mondta, Jokic egy rohadt magas padlót belő. Tehát Jokic gyakorlatilag a tavalyi tényleg szedetvedett, és szerintem időnként alig NBA csapatnak kinéző kerettel is oda tudott térni ugye a hatodik helyre, de úgy, hogy ez nem volt messze akár a harmadiktól sem, tehát még az utolsó, mit tudom, 10 meccsen még volt esélyük a harmadik hely megszerzésére. És Nikola Jokic nem lesz rosszabb. A prime-jában van, a prime-ja közepén van, vagy lehet, hogy még nem is a közepén, hát magas embernél nyilván óvatosak vagyunk, de hogyha ehhez Michael Porter Jr. csak valami egészen jó triplázást, és Murray pedig végre azt a periméterről bontó játékosnak a szerepét fel tudja vállalni, és ez nem kell az, hogy ők nagyon sokat játszanak, vagy hogy minden meccsen játszanak, akkor én szerintem ez a csapat támadásban top 5-ösnek kéne, hogy legyen, és mivel tényleg jó védők érkeztek, nehéz néha összerakni egy csapatot úgy, hogy nagyon van V-játékosok, de vagy jó támadó vagy, vagy jó védő, és még mindig kevés itt a túl V-játékos, ezért aztán a playoffban nem fogok tudni a Denvernek, mit tudom én, előre bejósolni egy konferencia döntőt, de szerintem az alapszakaszban rohadt jók lesznek. Egészen odáig mennék, hogy nálam 57 győzelemmel a Denver nyeri nyugatot. Jelen pillanatban ezt gondolom. Zoli?
Ugye én a Mavericksnek egy elég magas átlag tippeknél valószínűleg 3-4-5 meccsen a magasabb a tippettem 58 győzelemmel, és azzal szerintem vagy elsők, vagy másodikok lehetnek, és én is abszolút a Nuggets-et és a Suns várom még ide, tehát mind három csapatot ugye ilyen 50-58 győzelem köré várom. 59-et tippelek akkor a Nuggets-nek, remélem, hogy egészségesek lesznek, és 60 győzelem közelébe kerülnek. Most ezzel még, mint playoff csapat, nyilván nem mondtam róluk semmit, de az alapszakaszban én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jók lehetnek. 59 győzelmet tipperek, és azzal megnyerik nyugatot nálam.
Na, wow. Majd még megyünk egy kört az értékeléssel, mert az még érdekesebb lesz szerintem, de először akkor te is próbáld meg betippelni ezt a csapatot, kérlek, PZ.
Egy picivel kevésbé vagyok optimista. Én mondjuk a top 5-be várom őket én is természetesen nyugaton, de azért mondjuk, hogy egy Memphisnek mennyire jön össze az éve, meg még ezen kívül a Phoenix és a meg Golden State-nek természetesen, tehát hogy én azt látom, hogy ebből az öt csapatból jöhet ki ugye a top 5, és ezek között elvileg szerintem bármilyen során előfordulhat pillanatnyi formáktól függően. Azért nem tippelek 57, meg 59-et, én inkább 55-re tippelek, mert nem tudjuk, hogy ki mennyit fog pihenni. Tehát, hogyha mondjuk MPG-t sokat ültetik a biztonság kedvéért, meg Murray is sok meccset kiül, akkor szerintem inkább az 50 közepe lesz reális. De az én is
annyit hagyd tegyek ezt hozzá, hogy szerintem Murray sokkal érdekesebb ebből a szempontból, tehát MPG-nek a hiányát, azt az a csapat szerintem elég lazán túl éli az alapszakaszban.
Igen, ebből a szempontból fontos lesz, hogy Bonesnál például mennyire jön elő a sophomore slump. Mert hogyha ez nem jön elő, akkor sokkal jobban fogjuk tudni Murray-t pótolni. De ha igen, akkor sokkal nehezebb dolog lesz, mert ugye még korábban szóba került Smith, akit én valahogy a vándormaderként valamiért minden csapatában kedveltem. Tudom, hogy ilyen 5-10 perc, 15 perc, de benne is benne van ez a boomer-bust szindróma, hogy följön a pályára, 5 meccsig nem csinál semmit, és 6-on megnyeri a meccset a csapatnak. Tehát, hogy így bármikor kiugorhat belőle.
Ez is Smith. Igen, de igen, egy olyan sebességű játékosról beszélünk, lehet, hogy még mindig ő a leggyorsabb játékos az egész ligában, akinek, hogyha csak egy kicsit esnek a dobásai, akkor onnantól olyan rohadt nehéz ám megállítani.
Igen, olyan streakjei vannak, hogyha éppen olyan napja van, tehát ilyen 8 dobásból 7-et bedob. Akárhonnan a hármas, ő ugye nem olyan messziről.
Hát neki ez ennyi a lényeg, de... igen, hogy kimenjenek rá, tudod, hogy ne az legyen, hogy 3 méterről védekeznek rajta, mert akkor nem tudja kihasználni a sebességét, de abban a pillanatban, hogy kimennek rá, ő bárki mellett elmegy.
Igen, de a hármas vonalról már veszélyes. Tehát a hármas vonalon túlról nem veszélyes, tehát nincs olyan távja, mint Bonesnak, vagy Lilárdnak, vagy stb. Neki ugye a hármasnál van, annál messzebből nem szokott dobni. Na mindegy, térjünk vissza, hogy szerintem sok fog múlni azon, hogy egy egészséges marad-e a csapat. Ha egészséges marad, akkor az 55 fölé is mehetünk. De én most jelen pillanatban pont a pihentetések, meg itt össze kell állnia még a csapatnak, én inkább csak 55-öt tippelnék. Most egy picit óvatosabb vagyok a tippel. Mondjuk egy harmadik helyet nyugaton.
Uh-huh. Teljesen adja. Akkor értékeljünk, mert nagyon sok jót csinált a Denver. Jön vissza a két sérült, és őket meg ugye nem erőltették túl, nem tették vissza a rájátszásba. Tudom, ez nem ehhez az off-season-hoz tartozik, de ez mégis számomra egy pozitívum. Mind a két nagyobb szerzemény, tehát Bruce Brown és Kentavious Caldwell-Pope is fantasztikus lehet ide. Brown különösen várom, hogy mennyire tud ugye hasonló szerepet betölteni egy már magas posztról irányító Jokic mellett, mert ugye tudom, hogy furcsán hangzik egy ilyen magas játékosról, de gyakorlatilag ő volt a 4-es, 5-ös ezekben a setupokban Brooklynban, tehát hogy meglátjuk, hogy Bruce Brown hogy jön be, igazából Christian Brown-nal annak ellenére kötözködtem, Zolival értek egyet, tehát pont az ő általa várható dolgok azok ide tök jól jönnek, viszont szerintem egyelőre én rossz ötletnek tartom ezt a Watsonért becserélést, meglátjuk, hogy igazam lesz-e, de azért az alapján, amit elmondtam, már sejthető, hogy ez egy jó osztályzat lesz, és az, hogy Tim Connellyt nem fizették meg, azt tényleg arra még vissza kell néznünk szerintem pár évvel később talán, de jelen pillanatban szerintem ez egy 5-ös alá, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok a Denverrel. Zoli?
Én is én 5-öst adok, ugye a csillagos 5-öshez még egy picit több kellett volna, de szerintem ez egy telibe 5-ös, azon, hogy mindent jól csináltak, és tényleg ez egy ilyen most vagy soha szezon, nem? És itt most nem arra gondolok feltétlenül, hogy bajnoki címet kell nyerni a Nuggetsnek, hanem itt ki kell derülnie annak, hogy igenis csapatszinten a védekezés fejlődött, a koncepció az ott van a fejekben, és ki kell, hogy derüljön, hogy az volt a probléma, hogy egyszerűen a periméter-védők azok borzasztóan gyengék és alulméretezettek voltak. Most már ez nem lehet ekkora probléma. Nyilván nem lesz a Nuggets a liga legjobb védekező csapata, de egy ilyen vállalható és a play-offban is valamilyen szinten hatékony, a győzelemre esélyt adó védekezésnek kell majd ennek lenni. Egy ilyen top 12-es, 13-dik, 14-dik hely, és az kiegészülve egy elit támadójátékkal. Egy nagyon-nagyon potens csapattá, és szerintem akár igazi contender is tenni a Nuggets-et, úgyhogy ezt várom, ezt remélem, és ezért 5-öst adok nekik.
Pézsé, hogy értékeled ezt az off-season-t? Gondolom, te is hasonlót vársz a csapattal, mint amit Zoli is mondott, és nem is a támadás lesz itt a fő hangsúly, hanem hogy tényleg az a top 15-ös védekezés az meglegyen mellé.
Eszembe jutott, és Zolinak a mondani valója közben itt magamban jól elnevettem magam. Emlékeztek a tavaly idén első 10-15 meccsére, amikor torony magasan vezettük a védekező listát?
Igen, igen. De szerintem az Zolival...
Azt tudom, hogy egy statisztikai anomália volt, vagy hogy mondjam, tehát hogy az nem az volt a realitás, csak ilyen eszembe jutott ez a fajta faktor, hogy tulajdonképpen képesek vagyunk arra, hogy jó védekező időszakokat hozzunk, de...
És egyébként ez meg egyszerűen ez szerintem évtizedek óta igaz. Tehát én emlékszem, hogy még a Gallo, az Anthony utáni Gallo-féle csapat is volt olyan, hogy top 5-ben volt támadásban és védekezésben is.
Hát, aztán arra nem az volt a jellemző, hogy
ugye nagy védekező. Aztán a play-off-ba kijött az, amire sajnos...
Hát ez most is kijött a Golden State ellen.
Abszolút. Igen. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy itt meg kell említeni azért, hogy a Curry high pick and roll ellen
igen.
Tök mindegy, hogy ki vagy. Embiidet is szétszivatták volna. Látok,
vagy
hogy
pull high pick and roll ellen.
Igen, igen. Curry és a Warriors is azért egy anomália maguk nevébe. Tehát
igen, és tényleg szinte bármilyen centert megkínoznak. Tehát abszolút, nem tudsz olyan jó centert, vagy nagyon ritka, tehát nyilván Robert Williams.
Kevin Garnett kéne hozzá pík éveiben.
Szerintem Robert Williams,
de hozzáteszem, ő sem néz neki annyira jól ma, mint ahogy abban az érában kinézett.
Igen, de Robert Williams kiváló példa arra, hogy milyen center kell, hogy ne kínozzák meg, vagy Bam Adebayo, tehát vagy ilyen típusú centered van, vagy nem, de most ezért nem fogod Jokicsot lecserélni, aki egyébként éppen kétszeres MVP, szóval ez
meg
van.
Meg a támadó oldalon azért visszahozza, meg azért az utóbbi éve, hogy idő oldalon is folyamatosan fejlődget, tehát egyre jobbak a
önmagához képest,
egyre jobbak a statjai.
Sokat dicsértük Zolival, ugye a tavalyi évad alatt, úgyhogy ez megvan. Akkor egy osztályzattal még tartozol nekünk.
Még két apróságot felvethetnék, amíg mielőtt osztályoznám.
Hogyne.
Ti Csáncsát visszaigazoltátok volna? Ez nekem egy ilyen kérdőjeles dolog.
A határeset, nyilván attól
tehát, hogy nem lett volna milyen valaki jobb a free agent piacon, aki nagyobb hasznot tudott volna húzni a hát csapatnak?
Minimumból lehetett volna hozni, de például most egy csomó hoppon maradt játékos van, aki a Durant szaga miatt várt ki, szóval most nyilván lehetne. Én nem hoztam volna vissza.
Figyelj, itt azon múlik, hogy milyen öltöző jelenlétő, tehát ideális esetben ő nem fog pályára kerülni, viszont nagyon szereti mindenki, nyilvánvalóan Jokiccsal nagyon jó kapcsolata van, mind a ketten ugye balkáni srácok, csak sportszakmai szempontból nem, de egyébként meg, hogyha ő a 12. 13. játékosod, aki széthajtja magát edzéseken, és így nagyon-nagyon jó fejember, és szereti mindenki, akkor van értelme szerintem visszahozni őt.
Még egy eszembe jutott, de nagyon gyorsan próbálok, hogy ne húzzuk az időt. Ti Micicset megpróbáltátok volna áthozni? Látva pláne most az EB-n való összhangjukat?
Nem, szerintem ő nem jó fit.
Biztos, mert most az EB-n azért nagyon, nagyon jól megtalálgatják egymást.
Itt igazából NBA játékra gondolok, kicsit ugye más. Nehéz kérdés, attól függ, mert én nagyon-nagyon parázok Micsics NBA védekezésétől. Tehát hozzáteszem, Mőr is egy extra védő, de talán papíron potenciálisan jobb védő az NBA-ben, mint amilyen Micsics lenne.
Micsics mondta, hogy 6-7 millió környékén kérne, tehát én igent mondanék elsőre, de tudom, hogy ezen az áron viszont akkor Bruce Brown nem jön.
De még ez előtte volt, tehát akkor még Bruce Brown nem volt leigazolva, és Csáncsán sem.
Értem,
tehát lehet, hogy
értem.
Abból még összejöhetett
nem,
volna.
Nem, mert már cap fölötti csapat vagytok, igen, tehát ez nem így működik. Bruce Brownnak odaadtátok szerintem a luxusadós emelé.
Igen.
Na érted, mit mondok, hogy tehát magyarán Micsicsre ezt kellett volna rákölteni, akkor ezt inkább költöm Bruce Brownra, de egyébként ebben én nagyon várom Micsicset az NBA-be.
És még egy utolsó, ami szintén a free agent piaccal kapcsolatos, és előkerült a legeslegelején, hogy leigazoltuk az első napján a free agent piacnak DeAndre Jordant, mert ugye Cousins nagy pénzt kért. Látjuk, hogy milyen magas emberek maradtak bent a free agent piacon, plusz Cousins sem igazolt le valahova. Utólag visszanézve, szerintetek hiba volt DeAndre Jordannek a leigazolása? Vagy inkább most visszahoznátok Cousins? Mert én jelen pillanatban, most persze nem lehetett tudni előre, de szerintem DeAndre Jordan nem képvisel akkora játékerőt, hogy az első napon le kellett volna igazolni, hanem kivárhattunk volna akár egy hónapot is, mert olyan szintű játékost most is le tudnánk igazolni a free agent piacról. Viszont Cousins nem kelt el?
Totálisan egyetértek, ez meg is erősíti azt az öt alát nálam, sőt a 4-5-5 felé terelgeti, mert...
Igen, ezért nem akarok ötöst adni majd, de a végén eljutok ideig a konklúzióig.
De egyetértek.
Tehát az például egy olyan dolog volt, amit szerintem várhattunk volna. Tehát még most is vannak, látszik a free agent piacon olyan játékerőt képviselő magas emberek.
Bárki jobb, mint DeAndre Jordan, csak ezt tényleg hangsúlyozok, hogy DeAndre
Jordan... Ideális esetben nem osztam szoroszt. Tehát én értem, hogy attól még lehet hülyeségnek gondolni.
Na jó, de ő lesz a cserecenterünk.
Nem.
Ha nem, Jeff Green lesz benne, vagy...
Biztos vagyok benne, hogy ez amúgy nem így lesz. Tehát engem sokkal, hogyha októberben ő a... Igen, tehát nem azt mondom, hogy nem fog játszani, mert időnként fog, hogyha egy dromedár ellen kell beküldeni, de összességében nyilvánvalóan Jeff Green legyen előtte, nyilvánvalóan Nagy legyen előtte, és én még azt is remélem, hogy akár, nem tudom, small ball-t már gyakoroljátok az alapszakaszban, és akkor akár egy Bruce Brown is, vagy akkor ugye feljebb megy Gordon, és Gordon inkább a small ball center, és Brown a 4-es, tök mindegy, a lényeg, hogy small ball. DeAndre Jordan úgyse fog játszani a play-off-ba semmit, és ezt mindenkinek tudnia kell. DeAndre Jordan értelmetlenül vitték oda, tehát ebbe egyetértek, nem akarom azt mondani, csak hogyha már értelmet keresünk benne, akkor az nem a play-off, meg nem az, hogy ő stabilan 20 percet kap majd cserecenter poszton, hanem
legyen ott egy nagy test.
Időnként játszik az alapszakaszban.
Igen, ilyenkor nevettem, amikor DeAndre Jordan azt mondta, hogy majd mentorkodni fog valamikor egy fél mondatban.
Csodálatos mentor, igen.
Igen. Nem, ezért nem arra gondoltam, hogy a DeAndre Jordan mennyit fog osztani, vagy sem, hanem hogy Cousins fog-e hiányozni, mert ő azért olyan...
Nem, szerintem egyébként Cousins se kellett volna. Cousins is igazából túl volt játszatva az szezonban az igazság.
Oké, szóval akkor az értékelés. Pontosan ezek miatt a számomra kicsit kérdéses dolgok, meg ugye a draft környéki, mondjuk úgy inkább sikertelenség, mert biztos vagyok benne, hogy próbálták a pikkeket becsinálni veteránra, vagy magasabb pikkre, csak valahogy úgy jöttek ki a dolgok, vagy előtte elvitték másik csapatnál, ahol próbálkoztak, kicsit jobbat ajánlottak, és ugye emiatt is húztuk ki a két újoncunkat. Én emiatt csak 4-est adnék.
Igen, én is egyébként a 4-5-re, tehát teljesen meggyőztél, főleg a Jordan vonallal, 4-5-re én is lejjebb viszem ezt az osztályzatot.
Tehát nagyon jó, hogy meghosszabbítottuk Jokert, az nagyon fontos, nagyon jó free agent igazolásaink voltak, a csere is nagyon jó volt, tehát emiatt semmiképpen nem 4-es alatti. Na azért van egy-két olyan dolog a rotációban, mert szerintem lehetett volna még egy fokkal jobbat összehozni, és még egy picivel mélyebb rotációt. Ezért mondom 4-5-öt, de mondjuk, ahogy azt a matek tanárom mondta középiskolában, 4-5-öt háromszor fölé húzva.
Jó.
Kaptam egy ilyen osztályzatot egyszer.
Nem rossz.
Ez egy valami ilyesmi, ilyen 4-es, erős 4-es.
Hát ez viszont a szereplésedre nem vonatkozik, mert az 5-ös volt. PZ, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Hogy jöttél.
Én is örülök, hogy itt lehettem. További csapatbemutatásokhoz sok sikert, és akkor remélem, hogy majd évközben, ha megint szóba kerül a Denver, akkor majd hívtak és újra találkozunk.
Mindenképpen is köszönöm, Pézs, hogy
addig is a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!
Zoli, mi is a műsorunk végére értünk, és majd megyünk tovább, illetve nyilván az EB-re is adott esetben lehet, hogy csak a végén, de ránézünk, úgyhogy lesz bőven témánk a következő hetekben. Addig is nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ahogy mondtam is, jövünk, úgyhogy várhattok a továbbiakban is, és felhívnám a figyelmeteket arra még egyszer, hogy van akciónk a RepCity-nél, illetve hogy támogathattok minket Patreonon, ott meg még nagyobb akciónk van a RepCity-nél. Úgyhogy köszi szépen egyébként nagyon, hogy támogattok, és majd valamikor a szezon elején csinálunk egy mailbaget, úgyhogy már lehet fogalmazni a kérdéseket, ha esetleg a kedvenc csapatoddal kapcsolatban valami még nem hangzott el, kérdezz rá nyugodtan, kedves hallgató, és tarts velünk. Minden jót. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.